Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet egy igével Jeremiás síralmainak a könyvéből. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetünkben Kacskai Bálint lelki pásztort, a Budapest Józsefvárosi gyülekezet vezető lelkészét, ő lesz a vendég igehirdetőnk. 3 napot tudott vállalni sok-sok szolgálata között, úgyhogy nagy örömmel vettük, hogy ma megérkezett, és közöttünk fog szolgálni. Tetszettek találni a padon evangelizációs éneket, a kottáját kiosztottuk a padokra. Minden este ezzel az evangelizációs énekkel fogunk indítani, elénekeljük, tanulgatjuk ma még, és majd minden nap egyel több versszakot fogunk hozzácsatolni. Ma az első két versszakot fogjuk. Az első két versét énekeljük akkor a mai napon, utána pedig átadom a szót Macskai Bálint lelki pásztornak. Tehát előről az első két verset.
Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük a mai estét, és köszönjük, hogy szeretsz bennünket. Olyan hihetetlen, hogy ismersz mindenkinél jobban, nincs semmi, amit elrejthetnénk előled, és mindenkinél jobban tudod a gyengeségeinket, a bűneinket. Amikor becsapunk másokat vagy magunkat, amikor képmutatók vagyunk, szóval mindent tudsz és mégis szeretsz. Urunk, köszönjük, hogy itt lehetünk, és én személyesen is köszönöm, hogy itt lehetek. Urunk, a te igédből vigasztalj meg, és mutass utat, vonj magadhoz bennünket, mert olyan nagy szükségünk van rá, hogy a te közeledbe lehessünk. Urunk, nem tudjuk sem magunkat megjobbítani, sem magunkat megváltani. Szükségünk van a te kegyelmedre és szeretetedre. Köszönjük, hogy ez bőven kész vagy kiárasztani. Adj nekünk nyitott és elfogadó szívet. Amen. Hadd olvassam fel most a 34. Zsoltárnak az elejét, az első 5 verset olvasom, 34. Zsoltár. Dávidé abból az időből, amikor eszelősnek tetette magát Abiméleknél, aki elkergette, és ő elment. Áldom az Urat mindenkor. Állandóan ő dicséri szám, az Úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Vagy a régi fordítás szerint minden félelmemből kimentett. Azt hiszem, hogy minden evangelizáció úgy kezdődik azzal a igei felszólítással, legalábbis az én számomra, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van, hagyja el a bűnös ember az ő útját, és térjen az Úrhoz, mert ő kész irgalmazni. Azt hiszem, hogy minden evangelizáció sorozatnak valahogy ez az alapgondolata. Mert az evangelizáció sorozat lehet egy vallásos nyugtató is. Most mindannyian a családban nagyon megijedtünk, mert a nagymamám 97 éves, és egy ilyen szívritmus zavar jött rá, nagyon erős szívdobogás, és utána pedig kihagyott a szíve. Az édesanyám vigyáz rá, és hát nagyon megijedtek. Ő is nagyon megijedt, hogy jaj, meghalok. És kinyitták az ügyeletet, és az ügyelet mit adott? Egy nyugtatót. Hát a szívvel nem tud mit kezdeni egy 97 éves embernek a szívével, legalább ne nyugtalankodjon. És nagymám tényleg jól aludt, jobban lett, és elmesélte a történteket. De sokszor ilyen a mi életünk is, hogy lelkileg valami felkavar, Isten elkezd bennünk valamit végezni, sőt olyan körülmények között, vagy olyan körülmények közé visz, ahol semmi nem működik, ami eddig működött, és valahogy minden ajtót becsuk körülöttünk, hogy hozzá kiáltsunk, akkor elmegyünk egy evangelizációra, és sokszor csak egy ilyen nyugtatót kapunk, nem változik belül semmi, csak egy jó érzés volt, hogy legalább az evangelizáción ott voltunk. Egy lelkész ezt így fogalmazta meg, hogy olyan ez, mint egy vallásos párna, ahol meg lehet pihenni. Nem tudom, hogy mi lesz, nem tudom Isten mit akar, de legalább voltam az evangelizáción, és már is megnyugodtam. Egyházi kötelességeimnek eleget tettem, akkor minden rendben van. Isten azonban azt mondja, hogy tanuljátok meg, mit jelent, irgalmasságot akarok, nem áldozatot, Istennek ismeretét inkább, mint égő és véres áldozatot. Isten nem leri az örömét a vallásos bohózkodásokba, őszintén mondom ezt, pedig nagyon szeretünk mi lelkészek is úgy ráadni a vallásos stílusra. Isten nem gyönyörködik benne. Isten abba gyönyörködik a bensőnkben való igazságba, amikor szívünkből, belülről engedelmeskedünk neki. A szeretetben, az irgalmasságban, a megbocsátásban leli kedvét az Úr. Ez az, ami kedves előtte, nem a vallásoskodás. De egy evangelizációs hét is lehet ilyen belülről fakadó megújulás helye. Megbocsájtás és az Istentől kapott bocsánat megtalálásának a helye, amelyben ő gyönyörködik. Ez a Jack Miller, aki ezt a kifejezést, akitől olvastam ezt a kifejezést, azt mondja, mindenféle gyülekezetben van ilyen vallásos nyugtatószer, meg mindenféle gyülekezetben van ilyen vallásos párna. Ha mondjuk van egy liberális gyülekezet, ott azzal nyugtatják meg az embereket, hogy Isten annyira szeret mindenkit, annyira jó fej, hogy biztos senkit nem vet a kárhozatra. Ez csak egy rossz ijesztegetés, hogy van kárhozat, meg pokol, meg örök halál, meg örök ítélet. Isten sokkal jobb fej, nyugodjatok meg, nem kell aggódni. És az emberek megnyugszanak, hát csak a lelkész mondta. Tényleg nem kell akkor aggódni, megnyugszom. Nem tudnak egyébként igazán megnyugodni. De van olyan gyülekezet, ahol ez van. De hogy történik ez a megnyugtatás mondjuk egy jó evangéliumi gyülekezetben, ahol legalább az evangéliumot hirdetik? Most sokszor úgy történik, hogy az evangelizáció alkalmával elmondjuk, hogy kell megtérni, hogy kell bűnbánatot tartani, hogy kell átadni az életünket, kimondani azt az imádságot, amivel elkötelezzük magunkat Istenhez, és akkor azok, akik ott ülnek, akiknek ez már megtörtént az életében 20, 30, 40, 50, 60 év, azt mondják, milyen igaz, pont így csináltam, ez az. Akkor mi történik ott és akkor? Semmi. Hanem csak megnyugszanak azzal, hogy Isten szeretett engem 60 évvel ezelőtt. Isten 60 évvel ezelőtt tett valamit az életembe. Jó van ez így, nem kell többet, elég. Isten élő Isten. Most is akar mondani valamit. Most is tud olyat tenni, amit 60 évvel ezelőtt tett. Meg 50 évvel ezelőtt, meg 20 évvel, meg 10 évvel. És egy nagyon döbbenetes, de benne van a Szentírásban, hogy az igazat nem menti meg az igazsága, hogyha elfordul az Úrtól. És a bűnös nem vészel a bűne miatt, ha megtér az Úrhoz. Szóval nehéz azt gondolni, hogy valami, ami nagyon régen volt, pusztán azt kell csak emlékezetbe idézni, és akkor minden rendben van. Élő kapcsolatot akar Isten velünk. És nagyon sokan erre azt mondják, de akkor mi van az üdvbizonyossággal? Nem úgy van, hogy egyszer megtértem, és onnantól üdvbizonyosságom van? Akármit is csinálok, Isten már megváltott, választott, eltörölte Krisztus eszes mindenkor a bűnömet, nem kell az üdvösségem felől aggódni? Nagyon érdekes, egy baptista lelkipásztor a következőt mondta. Most képzeljük el, nem tudom, kinek vannak tinédzserkorú gyerekei, jön haza az éjszakai műszakból mondjuk kocsival, és látja, hogy a tinédzserkorú lánya hajnal 3-kor hót részegen valahol mászkál a városba. Mit fog csinálni? Azt gondolja, én neveltem, jól neveltem, biztos minden rendben van, megy haza, és alszik nyugodtan, nem? Hát biztos, hogy nem, nem? Egyből fékez, kiugrik a kocsiból, jaj, mi történt gyermekem? Hát miért vagy itt, mit csinálsz? Hát beteszi az autóba, és hazaviszi. Aki egyszer találkozott Krisztussal, egyszer átadta az életét, nehogy azt higgyük, hogy Krisztus azt hagyja bolyongani össze-vissza, az életbe össze-vissza bármit csinálni, egyből észreveszi, hogy egy is elkóborolt anyájtól, és egyből küldi az ő szent lelkét, és hívogatja vissza, és megtalálja, és másik testvér küld, hogy hívogassa vissza, az életet úgy alakítja körülötte, hogy visszaforduljon hozzá. Értjük? Akiben egyszer Isten elkezdte a munkát, abban nem hagyja abba. Nem egyszer dolgozott, vagy munkálkodott bennünk, most is munkálkodik. Tehát az evangelizáció az nem egy vallásos megnyugtatás. Ó, mindenkit szeret Isten, nyugalom, nem lesz senkinek semmi baja, ez nem igaz. Az sem igaz, hogy az evangélizáció egy olyan vallásos nyugtató, hogy aki már egyszer megtért, annak már nincs igazából semmi lénye, már mindent tud, már mindenen túl van. Megtért, rendben, kész, vége. Ez sem igaz. Ez is egy hamis megnyugtatás, nem ez az evangélizáció, nem. Mihez hasonlíthatnánk az evangélizációt? Most ne botránkozzanak meg a testvérek, arra gondoltam, hogy állítólag a majmok is tudnak nevetni. Azt tapasztalták meg, hogy egy majmot üldöz a jaguár, akkor hogyha a majom fel tud mászni egy olyan fára, ahol megszökik a jaguár elől, akkor egy ilyen nagy nevetés, egy ilyen ugrándozás, meg örömködés, egy ilyen hálaadás lesz úrá rajta. Azt hiszem, hogy ugyanilyen egy evangelizáció. Amikor megtapasztaljuk, hogy a bűnök, meg a körülmények, meg az Istentől elragadó erők, meg lelki indulatok úgy üldöznek, hogy teljesen kilátástalan a helyzet, mint Dávidnak. Isten választotja, Isten felkentje. Bújdosik mindenütt, már egy idegen országban van, és ott se tud elbújni. Már nincs már jobb örlete, már őrültnek teteti magát. Hát testvérek, ez vagy bejön, vagy nem, ne? Tehát ugyanannyi erővel ki is végezhették volna Dávidot, mint hogy elengedték. És Isten megtartotta. És amikor átélte ezt a szabadulást, amikor olyan helyzetbe kerültem, hogy semmi nem segített, a mindenható Isten megmentett engem, megszabadított. Akkor ott az Adullám barlangjába később összegyűjtötte Dávidnak, oda mentek a testvérei, a rokonsága, sőt, azok az emberek érdekes módon, akiknek nagy tartozásuk volt. Érdekes, nem? Akkor is azok valahogy keresték az Isten kegyelmét, akinek nagy tartozása volt. És a reménytelen emberek. A reménytelen emberek vagy 400-an oda mentek Adullám barlangjába, és ott voltak Dáviddal, és Dávid valószínűleg velük együtt. Örült, aki megmenekült a jaguártól, megmenekült a veszedelemtől, velük együtt örült, és velük együtt mondta, mindenkor dicsérem az Urat, ti az alázatosok, ti a szegények halljátok, és örültök velem együtt, hogy megszabadított engem az Úr. Na, ilyen az evangelizáció. Az Istentől elszakító erők, kétségbejtő nyomása alól, az Isten szabadításához menekülő emberek, szabadítást megtapasztaló öröme, amivel egymást is megörvendeztetik, egymást is Isten dicséretére hívják. Azt hiszem, ha ilyen volna egy evangelizáció, akkor soha nem múlna el új evangelizáció, hogy annak ne lenne tartós hatása az életünkre. Dávid életére is ennek a szabadulásnak nagy hatása volt, azért is született ez a Zsoltár, de sokak számára ez menedék volt, és nagy szabadulás, nagy segítség volt. Itt az idő, hogy rátérjek a konkrét Zsoltárnak a még részletesen magyarázatára. Ez egy különleges Zsoltár. Dávid úgy fogalmazta meg, hogy minden vers a héber ABC következő betűjével kezdődik. Úgyhogy többen kritizálják is, hogy a fordítás, a magyar fordítás miért nem adja vissza. Hát egyrészt, mert több betűnk van, mint a héber ABC-nek. Másrészt borzasztó nehéz egy ilyen verset írni. De Dávidnak ez is sikerült. Annyira benne volt. Gondolom, nagyon sokszor végig gondolt ezt. Nagyon sokszor ment benne ez az öröm és ez az áldás, hogy Isten megszabadította őt. Annyira nagy volt ez a tapasztalat. De miről beszél ez a Zsoltár? És ha megfigyeljük, a Zsoltárok nagy többsége mivel foglalkozik? Bizonyos értelemben az érzésekkel foglalkozik. Az érzésekkel. Ebben a Zsoltárban különösen azt látjuk, hogy megmentett mindattól, amitől rettegtem, minden félelmemtől megmentett, vagy ahogyan én így felolvastam, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Mit teszünk az érzéseinkkel? Mit teszünk a félelmekkel? Sokféleképpen lehet kezelni. Az egyik, hogy valaki elfojtja az érzéseit. Elfojtja. Nem látszik rajta, hogy mit érez. Ha örül, nem látszik rajta. Ha sír, nem látszik rajta. Sőt, egy idő után nem is akar érezni. Nem akarja átérezni a dolgokat. Nem akarja átérezni a világélet tragédiáját, nem akarja átérezni a világélet szomorúságát. Sőt, azt gondolnánk, hogy az igazi keresztény ember sosem sír, egyfajta érzése van, az a vallásos derű. De gondoljunk bele Jézus életébe. Ugye Jézus volt nagyon mérges, amikor a templomban látta, hogy kiszorítják az embereket az árusok. Jézus sírt, és meg volt indulva Lázár sírjánál. Jézusnak fájt az emberek kemény szívűsége. Jézus tele volt érzelemmel. Nem egyfajta ilyen vallásos mosoly volt Jézus arcán, mint Buddhának. Jézus valóban átélte a dolgokat. Fájdalmak, férfi és betegségek ismerője volt, hogy Ézsaiás előre megírta a proféciában. Tehát nem kell a Jézus követőknek az érzéseiket elnyomni, nem tudomásul venni, eltávolítani maguktól, mintha nem történt volna semmi. Örülnünk lehet az örülőkkel, és sírnunk a sírókkal. Nehéz átélni érzelmeket. Megmondom őszintén, nagyon nehezen viselem. Tehát most valakiért imádkoztunk a gyülekezetbe, aki a harmadik gyereket szülte, császármetszéssel, túl sok vért vettett, kómába esett, és meghalt. És nagyon rossz volt olvasni egy ilyet, hogy meghalt. És nem tudtam úgy olvasni, hogy na, hát valaki meghalt. Nem ismertem az illetőt, de a gyülekezetbe a levelező listán előkerült, imádkoztunk érte. Vagy egy másik fiú, aki jár az ifjúba, és múltkor mondta nyár előtt, az édesapja beteg, kórházba kerül, műtét, hazamegy. És most találkoztam vele, és azt mondja, édesapám a nyáron meghalt. És 5 percet beszéltünk, de nagyon nehéz. Nagyon nehéz tehát. Észrevettem, hogyha egy temetés van a szolgálatomban, akkor az is annyira megvisel. Többször volt, hogy nagyon nehéz temetés után összetörtem az autót. Nem tudtam koncentrálni, nem tudtam vezetni. Úgyhogy most már nagyon nehéz temetés van, akkor vagy taxival megyek, vagy megkérem, hogy valaki vigyen ki, mert nem tudok vezetni. Rájöttem, hogy akármennyi is próbálom, nem megy. Átélhetjük az érzéseket, a csalódottságot, a félelmet, a fájdalmat. Megfogalmazhatjuk önmagunk számára, sőt, meg is kell. És olyan csodálatos, hogy Dávid ilyen művészi formába öntötte azt, ami benne volt. Sehol nem mondja a Szentírás, hogy nyomjuk el az érzéseinket. Ne érezzünk, ne reagáljunk. De azt sem mondja, hogy adjuk ki. Mert ugye vannak olyan emberek, akik idegesek, puf, ütnek, vágnak. Szóval tette. Olyat mondanak, olyat tesznek, olyat káromkodnak, olyat rúgnak valami tárgyba. Megnyugodjanak, kiadják egyből az érzést. Valaki ideges, egy nő, és beszél. Nem érdekli, hogy körülötte mi van, milyen hatással van ez embereket, csak beszél. Nem érdekli. Kiadja az érzést, amikor megnyugodott, akkor nem beszél többet. Ilyenkor a férfiak egymásra néznek. Van egy ilyen kifejezés, a férfiak arcán ilyenkor tudják, hogy most feszült, vagy valami ilyesmit lehetne leolvasni az arcról, ha ezt így meg lehetne magyarázni, de mindenki ismeri. Szóval a Szentírás nem mondja, hogy elfolytsuk az érzelmeinket, de azt sem mondja, hogy az érzéseinket öntsük rá a többi emberre. Mi történik, az emberek korlátlanul egymásra áratják az érzéseiket? Túlterhelik egymást érzelmileg. Teljesen kikészítik egymást. Ha két ember egymásra árasztja az érzéseit folyamatosan és nagyon intenzíven, egy idő után mind a ketten teljesen kikészülnek. Nem tudjuk elhordozni a másik fájdalmának a teljes súlyát. Nem tudjuk elhordozni a másik félelmeinek a teljes súlyát. Nem tudjuk, miért nem tudjuk? Mert még a magunké is sok, nem testvérek? Még a magunkét is nehezen hordozunk. Hogyan tudnánk igazából átérezni mások fájdalmát? Tehát, ha nem el kell nyomni, ha nem kiadni, akkor mégis mit lehet? És itt van ez a zsoltár. Egy gyönyörű, szépen megfogalmazó zsoltár. Elénekelve, elimádkozva, a közösségben Isten elé vinni. Testvérek, ezért van Isten tisztelet. Ezért van evangelizáció. Hogy abban az énekben, amit énekelünk előtte, az ének szavaival elimádkozzuk a fájdalmát a szívünknek, vagy a vágyódását, vagy az idegességét, vagy a félelmét, vagy a bűn miatt való gyötrődését, vagy a jövő kilátástalansága miatt való érzéseit, vagy bármit, ami bennünk van. Hogy Isten elé vigyük, hogy kiöntsük lelkünket az Úr előtt. Isten előtt kedves, ha kiöntjük. Olyan különleges, hogy ez egy közösségi alkalom. Sok ember azt gondolná, úgy tudnék igazán imádkozni, és úgy tudom igazán elmondani, hogy mi van bennem, ha visszahúzódom. Ahogyan nem bírjuk egymásnak a érzelem túláradását elhordozni, úgy hihetetlen gyógyító erővel van, amikor egy közösség, az élő Isten előtt önti ki a szívét, és együtt sír. Az olyan megnyugtató, olyan megbékéltető. Hadd mondjak erre egy példát. A gyülekezetünk alapított egy kis missziói gyülekezetet ott a belvárosban, de olyan szerencsétlenül alakult, hogy a gitáros fiú beleszeretett egyik énekkaros lányba, elhagyta a feleségét, de egy nagyon szimpatikus fiú volt, akkor nem tudták a többiek, hogy most akkor elítéljék, vagy ne ítéljék el, és akkor kit hogyan egyházfegyelmezzenek, akkor leváltották őt a kántorizálásról, de ott maradt a gyülekezetbe, de a volt felesége elment, az az énekes lánya az énekkarból, akivel beleszeretett, az is elment, de ez nem volt egy kibontakozó kapcsolat, csak egy szerelem, egy kibontakozni akaró, de már ez teljesen bedöntötte az egész közösséget. Aztán utána elvált a másik, úgymond presbiter vagy vezető, a feleségét, a feleségei munkatársával összetűrte a levet. A harmadik elvált, és akkor jöttek a gyülekezetben még újak, akik szintén vagy megcsalták őket, vagy tökre ment a kapcsolatuk. Egy olyan kis közösségé vált, hogy szinte minden harmadik ember vagy elvált, vagy válófélbe volt, vagy valami nagy magánéleti tragédia érte. Most, testvérek, hogyan lehet úgy prédikálni? Nem mindenki sír. Mindenki teljesen kész van, amiatt, ami történt fel. És akkor összehívtuk egy napra az embereket, és Isten előtt mindenki elmondhatta a szomorúságát, és mindenki sírhatott, és mindenki imádkozott. És ez lett a gyógyulásnak, a bűnvallásnak, a lelki gyógyulásnak a napja. És azóta mindenkinek, aki ezekbe érintett volt, tovább gördült az élete. Újra megnősült, helyreállt a kapcsolat. Kinek, hogyan? Isten szeretete begyógyította a sebeket. A közös, Isten előtt való sírás jó hatással volt mindenkire. A bűnbánatban való közös sírás, a magunk Isten előtt való közös megalázása mindig jó hatással van. De ugyanígy az Isten előtt való közös örvendezés is nagyon jó hatással van. Mindenkit bátorítok. Ne folytsuk el az érzéseinket, ne is egymásra árasztjuk, hanem Isten előtt mondjuk ki. És a közösségbe is énekeljük el, imádkozzuk el, vigyük Isten elé. Mi is ez az érzés, amivel itt Dávid küszködik, és ami nagyon meghatározó számára? Hát ez a félelem és a szorongás. Hogy ezt jobban elképzeljük, hogy miről van szó, nehéz elképzelni. Van egy olyan betegség, amit úgy hívnak poszttraumatikus stressz. Egy katasztrófa helyzeteket elhárító munkacsoportban egy képzésen voltam, és ott egy rendőr beszélt a saját élettapasztalatáról, akit emiatt a betegség miatt le kellett százalékolni. Ő kommandós volt, olyan mostani technek megfelelő csapatba dolgozott, és azt mondta, hogy valakit vittek el, és betörték az ajtót, berohantak golyóálló mellénybe, és az illető rájuk lőtt, és őt vállon találta, és nem az volt a baj elsősorban, hogy ő olyan súlyos sebet kapott, hanem az a pillanat, amikor egy felkészült fegyverrel és golyóálló mellénybe levő ember kap egy olyan sérülést, ami miatt ő nem tud reagálni, és teljesen kiszolgáltatottnak érzi magát. Egy pillanat alatt ott egy olyan helyzetbe került, hogy úgy érezte, hogy mindjárt meghalok. Nem tudok reagálni a következő lövésre. Kész, végem van. És emiatt az egész élete összeomlott. Emiatt kell leszázalékolni. Nem a betegség miatt, az megműthető volt. A lelkettől, a végtelen kiszolgáltatottságtól úgy összetört, hogy nem tudta felépíteni innentől. Ha már egy akcióról volt szó, már verte a víz, bizonytalan lett, megbénított őt a félelem. Azt hiszem, hogy a félelem és a szorongás mindenkinek az életében ott van. Sőt, egyre inkább ott van. Ahogyan ez az ember egy különleges helyzetben, egy akcióba átélte azt, hogy nem vagyok ura a helyzetnek, bármi történhet, akár meg is halhatok, ugyanezt átélheti valaki esetleg egy autóbalesetbe, vagy átélhette egy autóbalesetbe, vagy amikor arra gondol, hogy most hogy is van a munkahely, hogy is van az élet lehetőség, az életkilátások. Azért itt a környéken történt olyan baleset, amit nem gondoltak volna az emberek. És talán lehet, hogy most sok olyan helyen, ahol valami nagyobb gyár van a környéken, ott néhány ember olyan nehezen hajtja álomra a fejét, mert azt mondják, hogy itt biztonságos, de hát nem tudom, hogy biztonságos. Nem tudom, hogy mi lesz. Nem tudom, hogy ez hogy van. És minél több ilyen félelem és szorongás van az emberekben, ez betegséghez vezet, fásultsághoz vezet, ez borzasztó fáradtsághoz, belső fáradtsághoz vezet. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy Isten kimentsen a félelmekből. Még elmondok egy dolgot, ami nagyon fontos számomra. Egy jó barátommal fordult elő, hogy egy új munkahelyre ment, és nem kapott visszajelzést a főnöktől, hogy jó, amit csinál, vagy nem jó. És gyakorlatilag úgy volt a munkahelyén, hogy lehet, hogy holnap azt mondja a főnök, hogy nem jó, amit csinálok, és ki vagyok rúgva. És ez így volt több mint egy évig. Hiába nagyon jól keresett. Hihetetlenül tönkretette őt. Hogy minden nap ebbe a bizonytalanság, hogy mi van, holnap nem kell jönni. Vége. Kiderül rólam, hogy semmit nem ér a munkám. Értelmetlen, felesleges, hogy itt vagyok. Mi van? És van, aki így él önmagába Isten előtt is. Próbálkozik szolgálni, próbál Isten szerint élni, de a szívében ott van egy ilyen rettegés. Mi van, ha mégis az fog kiderülni rólam, hogy nem vagyok méltó Isten dicséretére, nem vagyok méltó Isten közelségére, és Isten el fog vetni engem. És ott van ez a félelem, ez a szorongás, ez a kétségbeesés. Azt hiszem, testvérek, hogy a félelemnek az egyik része az nagyon pozitív. Tehát amikor figyelünk, odafigyelünk valamire, ha valaki túlságosan magabiztos például az autóvezetésben, és nincs benne félelemérzet, vagy akinek gyereke van, látja, hogy a kisgyerekben nincs bizonyos dolgoktól félelemérzet, az inkább veszélyes, nem? Mint egészséges. Azt mondja, jaj, nagyon vigyázzatok, a gyerek nem fél, kirohan az útra, nem érzi. Kimászik a korlátra az erkélyen, nem érzi, nincs félelmérzés. Az nagyon veszélyes. Az egészséges félelmérzésre szükség van. Viszont az konkrét, az valamitől kell, hogy féljen, és amikor nincs az a helyzet, akkor nincs az a félelemérzet. Viszont a szorongás, ez a lappangó félelem, az sokszor megmagyarázhatatlan, felemészti a belső erőforrásainkat, emiatt kapnak az emberek gyomortekét, magas vérnyomát, számtalan betegséget, mert ott van egy megmagyarázhatatlan, semmilyen tárgyhoz nem kötődő félelem, szorongás bennük, ami nem tud feloldódni. Mit lehet tenni? Dávid kaphatott volna egy poszttraumatikus stresszt ezután a helyzet után. Képzeljük el, teljesen kiszolgáltatott. Nem mint katona lép fel, nem az embereivel, hanem ő, akit egyébként a szomszéd király igen gyanakvással figyel, mert a hírszerzők megmondják, hogy ez a Dávid egy baromi veszélyes ember, ő bolondnak teteti magát. Képzeljük el, még kiszolgáltatottabbnak mutatja magát, mint amennyire kiszolgáltatott. Hát ez, hogy is mondjam, nagyon rizikós, nagyon merész. Dávidnak itt hajszálon múlik az élete, testvérek, hajszálon múlik az élete. Kaphatott volna utána egy nagyon súlyos betegséget, egy idegösszeroppanást. Elmegy Abdullán barlangjába, és akárki akárhogy megy hozzá, ő már nem szól, nem beszél, ott üldögél, ameddig valami nem lett, mert kész, vége, összeomlott. De nem, mit csinál Dávid? Újraértékeli a helyzetét. Hogy is volt? És nem azt mondja, milyen okosan kitaláltam ezt, hogy bolondnak tetetem magamat. Nem azt mondja, teljesen kiszolgáltatott voltam, de Isten megmentett engem. Isten közbelépett értem. Isten hatalmas, szabadító Isten. Méltó, hogy dicsérjem őt, hogy csodáljam, hogy hogyan lépett közbe értem egy ilyen helyzetbe. Hogyan állt oda, hogy megszabadítson, hogy megvédjen, hogy eltakarjon, hogy a király ne ölessen meg, hogy ne végezzen ki. Hogyan tartotta meg ezen a kis hajszálon is az én életemet, és hogyan őrizte meg az ő maga számára. Istennel együtt végigmegy az eseményeken. Látja Istent. És amikor feldolgozza az eseményeket, és látja benne a mindenható Istent, akkor megtelik örömmel, és dicsőítéssel, és hálával, és azt mondja, mindig dicsérem Istent ezért. Valami trauma történt velünk? Valami nagyon kétségbejtő helyzetben vagyunk, vagy mentünk át az elmúlt időben? Álljunk meg! Gondolatba fogjunk meg az Úr Jézus kezét. És az Úr Jézussal együtt gondoljuk végig, hogy mi történt. Mi történt? Mit tett Isten? Hogyan tartott meg ebben a helyzetben? Hogyan volt ő jelen akkor? Mit köszönhetek neki abban a szituációban? És ha meglátom őt, akkor feloldódnak a félelmek és a szorongások. Egy munkaügyi csalódáson ment át egy hívő ember, és nagyon kétségbe volt esve. Elutasították. Egy állásra jelentkezett, amire nagyon alkalmas lett volna, de elutasították kerek teret. Nagyon sok jelentkező volt, és el volt keserve, akkor senkinek nem kellek, semmire nem vagyok jó. És akkor a baráti körbe elkezdte elmondani az embereknek, hogy Isten hogyan adta neki a különböző állásokat? Hogyan adta a különböző munkahelyeket? Mikor és hogyan váltott munkahelyeket? És ahogy ezt végigmondta, rádöbbent, hogy na hát, egész élete során semmi nem véletlenül történt. Olyan szinkronban voltak a dolgok, mint egy láthatatlan kéz adta volna a következő lehetőséget. És így egy megfelelő távlatból nézve minden a helyére került. Akkor ez az elutasítás is a helyére kerülhet. És vége volt a keserűségnek, a félelemnek, hogy már semmire nem vagyok jó, mert azt az állást nem kaptam meg. És jött helyette a bizakodás, az öröm. Isten eddig is gondoskodott, ezután is vezetni fog engem. Miért van az, testvérek, hogyha tényleg így van, az Istennel való közösségben ez így történik, akkor miért van az, hogy a gyülekezetben olyan felszabadult örömének, olyan igazán érzésekkel, lélekkel teli éneklés annyira ritka, nem? Miért van az? Elmegyünk egy lelkészgyűlésre, akkor ott nem a világ legvidámabb embereivel találkozunk, de miért, nem? A presbiteri gyűlés, nem tudom itt hogy van, de nálunk nem a legvidámabb sajnos. Pedig az lehetne, nem? Van okunk minek örülni. Van miért dicsérni Istent. Nagyon érdekes, Jézussal történik ez az eset. Meghívja egy Simon nevezetű farizeus a házába. Megvan ez a történet, ugye, a fejünkbe. Meghívja egy Simon nevű farizeus a házába, és amikor leülnek, letekszenek az asztalhoz, bejön egy asszony, elkezdi Jézusnak a lábát kenegetni, könnyeivel öntözni, a hajával törölni, és ez a farizeus magában megbotránkozik. Hát miért engedi ezt Jézus? Hát nem tudja, hogy ez egy bűnös asszony. És emlékszünk, mit mond Jézus? Bejöttem a házadba. Fejemre olajat nem adtál. Csókkal nem köszöntöttél. Ez az asszony meg sem szűnik csókolgatni a lábamat, és könnyeivel öntözni. És mit mond Jézus, hogy mi miatt van ez így? Miért volt az egyik ember életéből hiányzott ez a túláradó öröm, hálaadás, szeretet kifejezés? És figyelem, hogy emlékszünk, hogy mit mondott Jézus. Neki sok bocsájtatott meg, ezért jobban szeret. Amikor az ember rádöbben, hogy milyen kilátást tanul önmagába az élete, és Isten miből szabadította meg, miből mentette meg Jézus Krisztus által, abból a frissen átélt bűnbocsánatból, a frissen átélt kegyelemből, a frissen átélt szabadulásból fakad az örömének. Vagy belebetegszünk az élet rettenetes, félelmetes megpróbáltatásaiba, vagy Krisztussal átélve, abból bűnbánat, a szabadulás megtapasztalása és örömének fakad. Azért szerintem mindannyian, ha választunk, akkor ezt az utóbbit választanánk, nem? Ezt az öröméneket. Ezt az örvendező gyülekezetet, örvendező presbitereket, lelkészeket, örvendező egyházat, ahol jelen van a szabadulás öröme. A gyülekezetünkbe készültünk most nyáron a gyermektáborra. És nálunk nagyon sok önkéntes van, tanárnők, tanítónők, csak szakértők vannak. Én vagyok a legkevésbé szakértő, meg is kapom a kritikát. És már meg volt lefoglalva a szállás, meg volt, hogy kivezeti a tábort, minden, de az utolsó pillanatban kiderült, hogy pont ha oda megyünk, ott vágányzár van, az összes gyerekkel át kell szállni a buszra, nagyon bonyolult, úgyhogy aki vezette a tábort, azt mondta, ő nem akarja, hogy ott legyen a tábor azon a helyen, ahol lefoglaltuk a szállást, hanem meghívja az egész tábort magukhoz, a családhoz táborozni. Miért ott minden elő van készítve? Nem, de már dolgozunk rajta. Testvérek, egy hét volt a tábori. Hát mondom, hát mégis ne vigyük át a tábort oda. Jó, akkor ő nem tudja vállalni a táborvezetést. Testvérek, egy héttel a tábor előtt ott vagyunk, nincs hova menjünk, nincs vezetőnk, mindenki az egész csapat szét van szaladva. Még szerencse, hogy én tudtam, mit csináljunk. Könyörögjünk az Úrhoz, hogy Uram, nem tudom, mit csináljunk. Ennyi volt az összes tudásom. Aki vezette a tábor, lelkileg annyira ki volt készülve, hogy sírások jöttek rá, miközben beszélgettünk. Közben mások örömmel megfikizálták, jaj, tudtuk, hogy ez lesz, elrontjátok úgy is. Én is teljesen ki voltam készülve ettől. Mit tudtunk csinálni, testvérek? Tényleg nem volt semmi ötletem. Az utolsó beszélgetésre bementem, ez volt bennem, Istenem, nem tudom, hogy mit csináljunk. Mert, ha azt mondom, tudod mit, nem kell a vezető, ha te ilyen gyenge vezető vagy, elrontottad, álljál félre, megcsináljuk nélkül a tábor. Akkor egy nagyon értékes hívő emberbe egy nagy törés keletkezik, nem? Ha azt mondom, jaj, nehogy megsértsük őt, legyen a tábor másik helyen, bár az bizonytalan, meg rossz lehet, meg veszélyes, akkor én magam beleugrattam a gyerekeket egy általam is nem helyeselt szituációba. Tehát az sem jó, hogyha engedek neki. Teljesen esélytelen volt. Tényleg esélytelen volt. Azt gondolom, Istenem, lelkész vagyok ennyi idő óta, és egy ilyen jól alakuló nyári tábor, ami már jó előre le van foglalva a szállás, megvan a vezetője, megvan a téma, megvannak a munkatársak, itt már baj nem lehet, nem? És egy héttel előtte az egész összeomlik, mint a kártyavár. És imádkoztam, hogy Isten tegyen valamit. És ahogy ott összejöttünk a beszélgetésbe, beszélgettünk, és tényleg valami csoda történt. A ifjúsági lelkészünk azt mondta, hogy mi lenne, ha nem menne most oda a gyerektábor, hanem utána úgyis lett a tizenévesek meg egy tábor, az menne hozzátok, több időtök van felkészülni. Én meg azt mondtam, a gyerekeknek csinálunk a táborba ilyen foglalkozást, olyan foglalkozást, valami csoda történt, hogy a táborvezető egyszer csak azt mondta, jó. És megbékélt, és mindenkiben ez a mintha egy átkapcsoltak volna egy kapcsolót, vagy helyére kerültek a dolgok, és teljes szívvel tudtunk imádkozni, vége lett a sírásnak, beköltözött az öröm, és nagyon-nagyon jól sikerült a tábor. A gyerekek már nyár végén azt magyarázták minden barátjuknak, hogy majd jövőre is lesz ilyen tábor, megyünk táborozni. Mi volt ez a váltás? Mi történt? Isten szabadítása. És ezért mondom ezt el, mert hálát adok Istennek, kiszolgáltatott voltam, átéltem az erőtlenségemet, a tudatlanságomat, a gyengeségemet, hogy igen, igaz a kritika, hogy nem tudom jól megszervezni, összeomni, igen, nem bánok jól az emberekkel, nem tudom kezelni ezt a helyzetet, minden igaz, minden kritika igaz, de Isten felemeli azt, aki a porba van előtte, és aki megalázza magát előtte. Olyan csodálatos az Úr, és méltó, hogy dicsekedjünk vele, és hirdessük az ő nevét. És nem csak az én életemben történt most nyáron ilyen dolog, hanem tudom, hogy a jelenlevők életében is történt. Lehet nem most nyáron, hanem a múlt héten, vagy már ezen a héten, vagy egy fél éve, de biztos, hogy Isten végzett ilyen. Ne folytsuk el, és ne is csak kiárasszuk egymásra, vagy más valakire, hanem Isten előtt mondjuk el. Adjunk hálát, dicsőítsük őt a szabadításért. Ha mi magunk oldottuk meg, és még ott van bennünk a stressz, a szorongás, az utóhatása az eseményeknek, akkor ezt is mondjuk el az Úr előtt, és kérjük az ő szabadítását. Mert senkit nem küld el magától, aki ő hozzájön. Hadd fejezzem be azzal, ami nagyon-nagyon fontos számomra. Hogy Jézusnak soha nem kellett volna átélni ezt a szorongást, ezt a félelmet, ezt a kiszolgáltatottságot. De a Gecsemáné kertbe odajárult az Úr elé. És bizony annyira félelmetes volt az, hogy verejtékezett. És a rettegés biztos, hogy ránehezedett Jézus szívére. És kiszolgáltatta magát az Atya akaratának. Kiszolgáltatta, szembenézett a félelmével. Szembenézett, hogy milyen lesz, ha majd mindentől megfosztják, és még az Atya szeretete is, ami öröktől fogva egy volt az Atyával a fiú most megízleli a halált. Ez felfoghatatlan számunkra, ez a mélység, a kiszolgáltatottságnak, ez a foka, annak a hatalomnak, amivel Jézus bírt, ez a fajta félretétele, ez felfoghatatlan számunkra. De ő átment ezen. Átment ezen, és a halálig alázatos volt, és oda tette az életét az Atya kezébe. Utolsó szavai is ezek voltak. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És Isten elfogadta, és megszabadította őt. És kiemelt, és olyan nevet adott neki, amely minden népnél nagyobb. Ha ehhez a Jézushoz fordulunk a magunk helyzetével, akkor ő meg tud érteni, és érdemes hozzájönnünk a mai nap. Jöjjünk akkor. És felszenném ajánlani, hogy az Isten tiszteletekre válaszként, aki akar, az most szóljon, és holnap az Isten tisztelet előtt leülhetünk egy kicsit beszélgetni, imádkozni. Kész vagyok bárkivel beszélgetni, imádkozni. Megosztani Isten előtt a félelmet, az elesettséget, a kiszolgáltatottságot, a bűnnyomorúságát, a szabadulásra való szükségünket, hogy együtt örülhessünk az ő szabadításának. Úgyhogy erre is hívok mindenkit, akit Isten indít, az jelentkezzen ma, jöjjön holnap az evangelizáció előtt egy órával, és beszélgessünk, és imádkozzunk. Holnap is lesz evangelizáció, folytatjuk ezt a 34. Zsoltárt, mindenkit szeretettel hívok. Most pedig imádkozzunk. Uram Jézus, köszönöm, hogy nem véletlen semmi, ami az életünkben van, ami bennünk és körülöttünk zajlik. Uram, te látod, hogy kik azok közülünk, akik elfojtják az indulataikat, és nem mernek szembenézni azokkal a félelmekkel, fájdalmakkal, csalódásokkal, amik akár csak az elmúlt időben is érték őket. Urunk, add, hogy a te kezedet lélekben megfogva mégiscsak szembesüljenek ezzel, a maguk elesettségével, azzal, hogy nem tudják magukat bebiztosítani, sem a családjukat, sem a jövőjüket, sem az életüket, de halálukat sem. És Uram, te látod, hogy ki az, akikből kirobbannak az érzések, és túlterhelik a környezetüket, akár beszéddel, akár indulattal, akár megjegyzésekkel, akár rossz tettekkel. Urunk, add, hogy ezek a indulatok ne pusztán kezelésre, vagy ne pusztán kezelni tudják az illetők, hanem elé tudják vinni. Hiszen ezek valóságosak, valóságos frusztráció, valóságos düh, valóságos kétségbeesés, valóságos agresszió. Uram, add, hogy ez előtted elhangozhasson, mint egy imádság, mint egy ének, hogy te adjál szabadulást mindabból, ami emögött van, ami ennek a gyökere, hogy te fájdalmak férfi és betegség ismerője. Békéltesd meg a lelkünket az Atyával, a te halálod által. Urunk Jézus, amint vagyunk, jövünk. Amen. Tartsunk csendes percet, személyes imádságunkat csendbe vigyük Isten elé. Imádkozzunk Jézus szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Záró énekül a 460. dicséretet énekeljük. Ez nagyon ide kapcsolódik, az első három verszakot énekeljük. Amint vagyok sok bűn alatt, amint vagyok, nem várva, hogy lelkemnek terhe szennyek, hogy amint vagyok, bár gyötrelem, s kétség rágódik lelkemen. Fogadj el, Jézusom! Kérjük Isten áldását. Mert nem késedelmes az ígérettel az Úr, még ha némelyek késedelmesnek is tartják, hanem hosszú tűrő irántatok, nem akarva, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Ami Urunk Jézus Krisztusunk kegyelme, mennyei Atyánknak szeretete, s a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindannyiunkkal. Amen.